Moha bácsi meséi. Tucat törpe. Egy tavaszi napon, amikor délután bementünk a szobánkba, hogy tanuljunk, Gyopár bátyám üvölteni kezdett. Hova lett a cserebogaram? Nyilvánvaló volt, hogy ugri-bugri az öcskösünk szabadon engedte, és ő tett kavicsot is a pohár alá a bogár helyére. Tüstént készen volt a magyarázattal. Olyan sokáig tartottad fogva, hogy megkövesedett. Gyopár dühöngött. Ez bűncselekmény egész törpeháza ellen is, mert a cserebogár kártékony. Ugri-bugri elmosolyodott. Törődsz is te ezzel! Szórakozásból ütötted le, szórakozásból tartottad fogva. Ha bántana a kártékonyság, segítenél édesapának írtani őket. De az persze munka. Gyopár elvörösödött. Hát, tudod, öcskös, ne légy te olyan biztos abban, hogy külön vagy, mint a többi kis törpe. Mondogathatsz ugyan hangzatos szólamokat, de alapjában véve ugyanolyan egy kapta fára szabott tucat törpe vagy, mint a többség. Az öcskös már első osztályos volt ekkor, és nagyon igyekezett, hogy jó tanuló legyen. Mindig elsőként készült el a leckéjével. Ezen a napon azonban Gyopár már el is ment hazulról, de ő még mindig mozdulatlanul ült az asztalkája mellett. Vállára tettem a kezem. Nem kell komolyan venni, amit csak azért mond valaki, hogy bántson vele. Nagyon szomorúan tekintett rám. Talán éppen azért fáj ennyire, mert igaz. Kiszaladtam az utcára, szétnéztem, és az öcskös osztálytársával a kis kétfülűvel tértem vissza. Tudod-e, kétfülű, hogy te alapjában véve ugyanolyan egy kaptafára szabott tucat törpe vagy, mint a többség? Kétfülű elégedetten vigyorgott. Hát persze, hogy tudom, nem is szeretnék olyan külön utakon járó lenni, mint te. Miután elment, az öcskösre mosolyogtam. Na látod, aki valóban olyan, mint a többi, örül neki, hogy olyan. Biztonságos érzést ad neki a tudat, hogy a többség ugyanúgy gondolkodik, mint ő. Ugri-bugri hálásan nézett rám, és most már megkönnyebbülten, szinten elmosolyodott. De ez a megkönnyebbülés, mint minden hangulata, csak rövid ideig tartott. Vacsora után már ki sem ment játszani a pajtásaihoz. A kertünkben találtam rá, a cseresznyefa alatt ült a sötétben a padon. Mi bánt megint? Szégyenkezve motyogta. Hát, ha nem biztos, hogy aki nem akar tucat törpe lenni, az csak ugyan nem az. Nevettem. De biztos, legfeljebb még nem derült ki, miben fog kiválni a többiek közül. De hiszen még kicsike vagy, várj türelmesen. Hosszas hallgatás után szinte sóhajtva mondta. Ajjaj, nagyon nagy a baj, hogy éppen most nincs itthon Földig szakálbácsi. Ő meg tudná mondani, hogy ha csak ugyan nem vagyok tucat törpe, akkor mi bizonyítja, hogy nem vagyok az? Földig szakálbácsi ugyanis Belgiumban volt, csillagász nagygyűlésen. Másnap estére elborították ugri-bugri asztalkáját a délután készített színes rajzok. Kipirult, újongó arccal mutatta őket, különösen az egyiket. Ez a legjobb, de holnap még dolgozok ezen is. Csodálkozva tudtam meg, hogy önarcképnek hiszi. De másnap reggelre úgy láttam, már maga is gyanította, hogy nincs festőművészi hajlama, mert nagyon szomorú ábrázattal nézegette a képeket. Délután még küszködött velük, vacsora után azonban megint a cseresznyefa alatt találtam rá a sötétben. Csak nem a rajzok miatt búsulsz, az életkorodhoz képest jók. Ám meglepett az okossága. Az nem elég. Érzem, hogy igazi nagy festőművész sohasem lenne belőlem. Mivel ezen a gyötrődésen egyszer már én is keresztül mentem, vigasztaltam. Válhat belőled nagyszerű gépészmérnök is, de egyelőre ne is törődj vele, hogy mi leszel. Várd meg, amíg jelentkezik a hajlam. Másnap délután rémülten szaladt ki hozzám a játszórétre. Jaj, Moha, most rögtön gyere haza, mert nagy baj van. Abban a hiszemben, hogy össze is tudja majd állítani, szétszette szüleink ébresztő óráját. Szerencse volt, hogy a szomszédunkban lakó erdő csöndje az órásmesterséget tanulta. Összeállította az órát, és ugri-bugri megkönnyebbült. De este megint ott búslakodott a cseresznyefa alatt. Meg tudnám tanulni a gépészmesterséget is, de nem érzem, hogy igazi nagy feltalálóvá lehetnék. Úgy érzem, mégiscsak a művészet emel ki engem ebből a tucat törpeségből. Ha ugyan, kiemel valami. Mert nagyon vágyom arra, hogy alkossak valamit. Földig szakábácsi meg tudná mondani, hogy melyik művészet az igazán alkalmas számomra. Másnap este fülig agyagosan találtam az asztalkája mellett. Megint bizonyosság sugárzott újongó tekintetéből, szobrászművész lesz. A szobrocska azonban mindössze azzal tudatta, hogy Földig szakálbácsit akarja ábrázolni, hogy majdnem a csizmája orráig ért a szakálla. Megtudta ezt még aznap este az öcskös is, főképp gyopár csúfolkodásából. Hát ez mi akar lenni? Felöltöztetett szakállas keselyű? De ugri-bugri nem nyugodott bele, hogy nincs hajlama a szobrászművészethez. Küszködött a szobrocskával másnap délben is. Este azonban megint oda kellett ülnöm mellé a padra. Semmi okod a szomorkodásra. A te életkorodban ez nagyon jó szobrocska, még akkor is, ha nem hasonlít. Mélységes bánatában még a tulajdon beszéde is terhére volt. Lassan, nehézkesen felelte. Hasonlítani hasonlít. Csak a jóság nem látszik az arcon, és nem érzem, hogy valaha is rá tudnám formálni. Másnap vasárnap volt. Az öcskös rögtön reggeli után kiült a cseresznyefa alá a padra, a szobrocskát az asztalra állította, és egész délelőtt nézte. 10 órai után is, ebéd után is rögtön visszament. Édesanyánk meg is kérdezte tőlem délután. Mi történt ugri-bugrival? Ma semmit sem mesterkedik. Pedig többet mesterkedett ezen a napon, mint egész eddigi életében. Valamivel uzsonna idő előtt lejött a ház elé, és úgy mosolygott, mint aki súlyos betegségéből fölgyógyulva először sétál ki a szabadba. Uzsonna után a verandán maradtunk a szüleink mellett. Ugri-bugri édesapán képes lexikonját olvasgatta. Egyszer csak, amikor már nyugovóra hajlott a nap, bejött a kertünkbe az öcskös barátja, Fújóska. Gyere kicsit az erdőbe! Édesapánk nem szerette, ha ilyenkor még elmegyünk, de azt szoktuk mondani, itt maradunk a közelben, és elmentünk. Mindnyájunkat meglepett hát az öcskös válasza. Ilyenkor már nem megyek, itt játszunk a kertben. És ettől kezdve egymást érték ámulataink. Vacsora előtt felszólítás nélkül nyakába kötötte az asztalkendőjét. Mosakodáskor, ahogyan édesanyánk megkívánta, tiszta vízben is lemosta magáról a szappanosat. Lefekvéskor meg a párnája alá tette a zsebkendőjét. Miután gyopár elfújta a lámpát, és ő is ágyba bújt, halkan átszóltam ugri-bugrihoz. Úgy látom, elhatároztál valami nagyon szépet. A következő pillanatban ott ült az ágyam szélén. Dőlt belőle a szó, és minden szóból az öröm. Óriási felfedezésem van. Megtaláltam a foglalkozást, amely kiemel a tucat törpeségből. És nem kell hozzá sem művészi, sem mérnöki tehetség, mert csak annyi az egész, hogy önmagamat kell folytonosan jobbá és jobbá formálnom. Földig szakálbácsi is biztosan ezt tanácsolta volna. Másnap reggel nem ücsörgött az ágya szélén, gyorsan, frissen öltözködött és nevetett. Még az öltözködés is lehet nagyszerű alkotás, nem az a remek benne, amit csinálok, hiszen csak felöltözöm, hanem az a remek mű, ahogyan csinálom. Az iskolába is másképp jött el, nem ácsorogva és félre csatangolva. Az iskolakert ajtajára nem kapaszkodott fel, hogy lendítgesse, hintáztassa magát, és örömmel újságolta az első szünetben. Nagyon figyeltem, hogy most már itt is tanuljam a leckét. Ugrott is egy nagyot örömében, de akkor át, hogy véletlenül meglökte két fülűt. Az meg rákiáltott. Mafla! Az öcskös meg a szokásos, aki mondja a helyet, nevetett. Én véletlenül löktelek meg, te viszont nem véletlenül mondtad a maflát. Vigyázz, mert így te lettél a rosszabb. Délután érte jött Fújóska, de az öcskösnek még meg kellett oldania egy számtan példát. Hiába tanácsolta Fújóska, hogy hagyja estére, nem ment el vele. Fújóska haragudott. Ne légy már ilyen akkurátus! Ugri-bugri, szemrehányóan nézett rá. Neked is ilyennek kellene lenned. Ám rögtön a kijelentés után ijedten pillantott rám. Amikor együtt lépegettünk a játszórét felé, megint szomorú és gondterhelt volt, és egyszerre csak így szólt. Tévedtem, moha. Az igyekvés, hogy minél jobb legyek, nem emel ki a tucat törpeségből, mert hiszen ez amúgy is mindenkinek kötelessége, akár tucat törpe, akár nem. A játékban is csak immelámmal vett részt, és amikor láttam, hogy csüggetten elkullog a rétről, csatlakoztam hozzá. Könyörgő tekintetétől még jobban megértettem, mennyire kínlódik. Ezt mondta. Gyerünk föl Földik szakálbácsihoz! Megijedtem. Csak nem zavarodott meg a nagy belső küszködéstől. De hiszen tudod, hogy nincs otthon. Persze, hogy tudom, de gyerünk fel akkor is. Engedélyt kértem hát édesanyánktól, hogy vacsora után hosszabban sétálhassunk, és felballagtunk a holdfényes estében a törpeházi hegygerincére, Földik szakálbácsi házához. Önkéntelenül Lábújhegyen mentünk fel a tornácra. Leültünk a padra, a kupolás csillagvizsgáló szoba mellett, és néztük a csillagokat. Ugri-bugri, egyszer csak, majdnem elpityeredve, mint egy felszólt hozzájuk. Földik szakálbácsi csillagai, segítsetek! Úgy félek, hogy csak tucat törpe vagyok. Mi bizonyítja, hogy nem vagyok az? Ezután legalább fél óra hosszat ültünk szótlanul. Az öcskös az eget nézte, és törpeháza meg a többi falucska ablakainak apró fényeit. Ugri-bugri egyszer csak lassan rám tekintett, és csodálkozás is, megdöbbenés is volt a hangjában, amint ezt suttogta. Te moha! Egyetlen csillag sem panaszkodik, hogy ő csak egy tucat csillag. Hallgattam. Hadd találja meg zavartalanul a megnyugtató gondolatot. Folytatta is tüstént. Egyik sem azért ragyog, hogy kiragyogjon a többi közül, és hirtelen eltakarta az arcát. Jaj, de szégyellem magam! Ha csupán azért vagyok jó, hogy ne legyek tucat törpe, akkor egészen biztosan tucat törpe vagyok. Önző és parányi. Felugrott a padról, és most már nevetett. Láttam tegnap a lexikonban, milyen rengeteg nagy ember meg lángészélt már a földön, és Földik szakálbácsi pedig azt mondja, lehetséges, hogy még nagyon sok föld és nagyon sok emberiség van a világűrben. Miért volna hát akkor olyan nagy dolog, ha valaki nem tucat törpe? Hiszen ha ezer meg százezer számra élt már él, és élni fog lángész, hát akkor a lángész sem más, mint egy tucat lángész. Karon ragadott. Gyerünk haza! De mielőtt lementünk volna a tornácról, megállt. Moha, olyan jó leszek, amilyen csak bírok lenni, és ha tucat törpe vagyok, vállalom, legyek! Bármilyen lelkesült, meg átszellemült volt is, nem bírtam megállni, hogy barackot ne nyomjak a fejére. Érzed, te csibész, hogy nem vagy tucat törpe? Azért vállalod ilyen könnyen. De megállj, elmondom mindenkinek, hogy jósággal kiemelkedhet a tucat törpeségből, és mindenki olyan jó lesz, mint te. Akkor majd meglátjuk, nem fog-e bántani, hogy nem vagy több, mint ők. Nevetve kiáltotta. Bántani? A boldogság? Moha, mondd el mindenkinek! Mindenkinek! Egész törpeházának, az egész világnak! Jó éjszakát, gyerekek!